Hétvégi menetrend. Kultúra, gasztronómia, utazás, könyv és zene mindenevőknek a Trend FM-en.
Köszöntöm Önöket, a Hétvégi menetrend utolsó fél órájához érkeztünk, én Somodi Evelin vagyok. Kutasi Judit műsorának az egészségkódnak a folytatásában is a traumatológiai ellátásról és orvosi tapasztalatokról lesz szó.
Vendégem a stúdióban dr. Bodzei Tamás, a Semmelweis Egyetem tanszékvezető egyetemi docense, a traumatológiai klinika igazgatója, traumatológus szakorvos, illetve itt van velünk a stúdióban állandó szakértőként Kovács Róbert, a Semmelweis Prémium ügyvezetője, és hát arról beszélgettünk, hogy mennyire megterhelő és mennyire különleges az a szakma, amit önök űznek, és mennyi egy gyors döntéssel és mennyi felelősséggel jár. Ami engem kifejezetten érdekelne, hogy mi az, ami a legnagyobb örömet okozza a mindennapi munkájában?
Hát a mindennapi munkában mind a mai napig azért egy jól sikerült műtét ami a legnagyobb örömet okoz. Tehát amikor az ember egy olyan műtétet fejez be, amit kevesen csinálnak szívesen és jól sikerül, akkor az mindenképpen egy komoly örömforrás, és nyilván ennek a folytatása, amikor a beteg ezt követően mobilizálható, tehát akár segédeszközzel lábra állítható, amikor fájdalommentesen és az egészség felé, a gyógyulás felé jó úton haladva elhagyja a kórházat, ezek a szakmailag a legnagyobb örömforrások, illetőleg hát nyilván a vezetői létből fakadóan az, hogy az ember úgy látja, hogy jól működnek a dolgok azon a helyen, ahol ő a felelős, hogy jól működjenek a dolgok.
Arra még visszakérdeznék, hogy azt mondta, hogy olyan műtét, amit kevesen csinálnak szívesen, ez alatt mit ért?
Hát nyilván vannak gyakori sérülések, meg ritka sérülések. A gyakori sérüléseket sokan tudják megfelelő módon ellátni, a ritka sérülések egy részét meg nem. Tehát erre azért van bizonyos fokú specializálódás, és erre én gondoltam, amikor vannak olyan problémák, amelyek miután ritkán kerülnek elő, kevés ember specializálódott arra, hogy ellássa az ilyen típusú sérüléseket.
Most ami még érdekes kérdés, hogy ha minden jól megy, akkor a beteg jól gyógyul, és minden a helyére kerül, a csont jó helyen forr össze. Tehát egy csomó olyan dolog történik, amire eredetileg az orvos készül. Mi a helyzet akkor, ha esetleg pont nem az orvos hibájából, de mondjuk nem úgy alakul a gyógyulása, hogy az tervezett volt?
Tudja, a betegek, a sérültek addig, amíg szakmailag elvárható gyógyulás be nem következik, amit szeretnénk elérni, addig azért folyamatos ellenőrzés alatt vannak. Tehát amikor egy beteg tőlünk elköszön, akkor úgy köszön el, hogy a következő találkozás időpontját és helyszínét tudja, ahova mi várjuk. Magyarul folyamatosan ellenőrizzük a betegeket, tehát először is meghallgatjuk a panaszaikat, fizikális vizsgálattal megnézzük, megvizsgáljuk a sérült testtájat. Majdnem mindig, hogyha csontsérülésről van szó, képalkotó vizsgálatok jellemzően röntgen vagy CT vizsgálat történik. Tehát a betegek, amíg nem gyógyulnak meg, nincsenek elengedve, hanem figyelünk rájuk. És ezt a gyógyulási folyamatot, ha ellenőrizzük, és azt észleljük, hogy valami nem megfelelő, akkor beavatkozunk.
Mi van olyan esetekben, ha valakit máshol láttak el korábban, akár Budapesten, akár vidéken, és úgy érzi egy idő után, hogy valahogy mégsem lett tökéletes a megoldása a problémának? Van később ilyen esetekben segítségre lehetőség?
Természetesen, tehát elégedetlen beteg mindig lesz. Nincs olyan egészségügyi ellátó, nincs olyan kórház, ahonnan, akivel, amelyik kórházzal kapcsolatban ne lennének elégedetlen betegek. Ez a dolgok természetéből fakad. Ilyenkor a betegek miután elégedetlenek, elkezdenek keresni egy másik ellátó helyet, egy másik orvost. Ennek többféle technikája van. Régen ez ismerettségeken keresztül zajlott. Jelenleg az ismerettségen keresztül való másodlagos betegirányításon kívül az interneten fellelhető, vagy bármilyen médiumon keresztül fellelhető állami és magánellátóknál jelentkeznek az elégedetlen betegek.
Ez így kifejezhető százalékban, hogy az ellátott eseteknek körülbelül mekkora része jelentkezik egy idő után, hogy valami nem oké?
Hogy most ketté bontanám a kérdést, tehát hogy az általunk kezelt és nálunk kezelésben maradt betegek meghatározott százalékánál van sebgyógyulási zavar, van törésgyógyulási zavar, ezek nagyjából a nemzetközi trendeknek megfelelő arányban vannak. Sebgyógyulási zavar az áttörések esetén 3% körül fordul elő. Törésgyógyulási zavar az egy más probléma, ez a sérülés jellegéből is fakad, attól is függhet, hogy melyik testtájon milyen csont sérült, hogy az a sérülés nyílt volt-e, vagy zárt volt-e. Ezeknek is megvan a megfelelő aránya, hogy milyen százalékban találunk ilyen sérülteket. Az meg, hogy egy beteg egy orvossal, egy kórházzal milyen arányban, vagy egy adott kórházzal milyen arányban lesz elégedetlen, az szerintem ilyen országos átlagban az egy standard. Én erre nem tudnék hasraütésszerűen nem szeretnék válaszolni, korrekt adatom pedig nincs.
Okay.
De hát ilyen mindig is volt.
Megoldás van, ha jól értem.
Ezekben az esetekben egyébként alapvetően esztétikai jellegű okok miatt keres adott esetben egy másik traumatológiai intézményt a beteg, vagy funkcionalitásában nem hozza már a szerv ugyanazt, amit korábban, és emiatt szeretne esetleg valamit még egyszer változtatni. Mik a trendek?
Is. Hát, hogyha esztétikai probléma van, azért én azt alapvetően kommunikációs problémának tartom. Tehát, hogyha azt az első ellátó orvos nem tudja elmagyarázni, vagy elfogadtatni a beteggel, hogy ez a dolgok természetéből fakad, hogy valami úgy néz ki, ahogy kinéz. Tehát mondjuk
ha ezt helyre raktuk, felvágtuk, megvartuk, visszavartuk.
Tehát heg nélkül nem gyógyul meg seb, akár a sérülés során keletkezett seb, akár a műtéti seb sem. Természetes, hogy vannak olyan emberek, akik ilyen fokozott hegképződésre hajlamosak, az valóban egy érthető és akceptálható kozmetikai problémát jelent. A másik probléma az nem kozmetikai jellegű, hanem funkcionalitás, ahogy kérdezted is. Itt azért nyilván megint lehet kommunikációs hiba, de lehet az, hogy valaki nem tudja egyszerűen elfogadni azt, hogy nem fog úgy mozogni valamilyen ízülete, mint a sérülés megelőzően. Ha ez meg fájdalom társul, akkor meg azt nyilvánvalóan még kevésbé tudják elfogadni a betegek, és ezzel önmagában nincs is semmi probléma, tehát a 21. században nyilván mindenki megpróbál a problémáira megoldást találni, csak tényleg az egész arról szól, amit már most talán negyedjére hangsúlyozok, hogy nagyon sokszor nem fogjuk tudni azt a funkciót visszaadni, mint a sérülés megelőzően.
Ezekben az esetekben alapvetően a reoperáció segít, ha segíthet, vagy konzervatív technikák is szóba jöhetnek?
Van, amikor be kell avatkozni, tehát amit, ahogy kérdezted, reoperációval tudunk segíteni az esetek egy részében, konzervatív kezelés, fizioterápia, gyógytorna is nagyon sokszor eredményt hozhat, meg hát mondjuk tényleg a betegek türelmetlensége is benne van, mert lehetséges, hogy egy újabb ellátóján ugyanaz a fizioterápia folytatódik, és az idő előre haladtával az első helyen is ugyanabban az ütemben gyógyult volna valaki.
A beszélgetés során szóba került, hogy más típusú sérülésekkel fordulnak többen önökhöz, viszont arról talán kevesebbet beszélgettünk, hogy milyen innovatív technológiák vannak, amik változtak. Tehát mi az, amivel most már talán esetleg könnyebb, vagy gyorsabb, vagy szerencsésebb az ellátás?
Az egész medicina arról szól, és a mi szakmánk is, tehát a sérült ellátás is, hogy azok a beavatkozások, amik 30-40 évvel ezelőtt történtek, azokhoz képest az invazivitás, tehát az a fajta megterhelés, amit a kezelés során a beteg pluszban a sérülésen kívül elszenved, ez csökken. Tehát a terápiás beavatkozások invazivitása csökken. Ezekben azt kell érteni, hogy mondjuk hát már a múlt század 50-es évei ben voltak műtéti képerősítők, tehát olyan röntgen készülékek, amelyek alatt a például a törésrögzítésben a törés látható volt, és nem kellett hosszan feltárni, tehát egy műtéti beavatkozás során a hosszába a csontot azért felvágni, hogy pontosan egymáshoz illesztessük a korábban összetartozó törvégeket, hanem röntgenképerősítő alatt kis feltárásokból igazíthatjuk erre az elmozdult darabokat, és vezethetjük be a megfelelő törésrögzítő eszközöket, és azért ezeknek a készüléknek a felbontó képessége, a az információtartalom, amit ezek az új készülékek a műtétek alatt adnak. Ez az egyik legnagyobb előrelépés, tehát a műtét előtt és a műtét alatti képalkotó diagnosztika azzal a fejlődéssel, ami lezajlott, rengeteget segít a betegeknek abba, hogy kisebb megterheléssel tudjuk őket ellátni. Másrészt a törésrögzítő technikák fejlődése is ebbe a csoportba tartozik, tehát az egészségipari innovációk során egyre nagyobb terhelést elbíró olyan, tehát azt kell alapvetően tudni, hogy a csont ugyanúgy élő szövet, mint bármelyik lágyrész.
Bocsánat.
Amikor valakit sérülés ér, akkor a sérülés meggyógyul, és ezt a sérült ember szervezete hozza ezt a gyógyulást. Nekünk az a feladatunk, hogy a gyógyulás körülményeit segítsük elő. És hogyha mondjuk ez egy bőrsebb, akkor azt megvarjuk, mert azzal illesztjük össze egymáshoz a folytonossági hiány két oldalán lévő élőszöveteket. Ha ez csont, akkor különböző fémekkel kell rögzítenünk, mert a csont ugyanolyan élőszövet, mint a mondjuk a bőr, amit mindenki lát, csak lassabb a táplálkozása, lassabban gyógyul. És ezért nem varatokkal, nem fonalakkal tudjuk egymáshoz rögzíteni a törött csontvégeket, hanem különböző törésrögzítő fémeszközökkel, és ezeknek a fémeszközöknek a formájában, a behelyezhetőség invazivitásában van még egy nagyon komoly előrelépés a korábbi évtizedekhez képest.
Használnak-e már robotot a traumatológusok?
Robotot nem, a robotot a mozgásszerű sebészet másik ága, az ortopéd sebészet, amit hát úgy kell felfogni, hogy a mozgásszerű sebészetnek a tervezhető dolgait, ízületi kopások, ízületi pótlások, ott van a robotoknak egyre nagyobb szerepe. A sérült ellátásban nem elsősorban a robotikának, hanem ahogy az előbb említettem, az intraoperatív képalkotó technikáknak, itt bizonyos navigációs technikákról lehet beszélni, azoknak van egy komoly előre mutató fejlődése a korábbiakhoz képest.
Doktor úr említette, hogy örömet okoz akkor, hogyha mondjuk egy különleges műtét, vagy egy különlegesen nehéz műtét jól sikerül, illetve említette a beszélgetésünk elején, hogy a vezetői feladatokban is talál örömöt, amikor látja, hogy jól működik a rendszer, és így az jutott eszembe, hogy milyen egy olyan csapatot vezetni, ahol mondjuk a sebészet és a traumatológia mellett ott van a képzés és az oktatás is a mindennapokban.
Ez egy nagyon érdekes kérdés, tehát ilyenkor a csapatunk, a kollégáim egy kicsit más munkát végeznek, mint a gyógyító betegellátás során, és nagyon érdekes látni azt, hogy hogyan zajlik az oktatás, hogyan állnak a kollégák az oktatáshoz, az orvostanhallgatókhoz. Érdekes látni azt, hogy hogyan fejlődnek az oktatás technikákba, és érdekes látni azt, hogy hogyan fejlődik az egész általunk végzett oktatói munka. Az egyetemen ez folyamatos monitorozás alatt áll, és hát egy folyamatos minden szemeszterben minden tanszékvezető megkapja azt az információ mennyiséget, hogy a hallgatók véleménye alapján hogyan áll az oktatói tevékenysége az adott klinikának.
És a fiatalok mennyire vesznek részt a gyógyítás, az orvoslás mellett a kutatásban is? Tehát hogyan látja az utánpótlást? Tehát hogy mi az, ami igazán érdekli a fiatalokat most?
A fiatalok egy jelentős részét érdekli a kutatás is. Hát a kutatást azért úgy kell felfogni, vagy úgy kell elképzelni a mi szakmánkban, hogy bizonyos olyan dolgoknak a kutatása folyik, amelyek záros határidőn belül lefordíthatóak lesznek, és bevezetésre kerülnek a betegellátásba. És ebben az ilyen jellegű kutatásban azért a fiatal kollégáknak egy igen jelentős része aktívan részt vesz. Affin is érdeklődő.
Ön részt vesz egyébként kifejezetten a fiatalokkal való kapcsolattartásban?
Természetesen.
Tehát, hogy klinika vezetőként?
Hát napi kapcsolatban vagyunk, tehát amikor a reggeli megbeszéléseken megbeszéljük, hogy az előző nap elvégzett műtéteknek hogy néz ki a műtét után végzett röntgenképe, meg hogy azt kicsinálta, akkor folyamatos visszajelzést kapnak a kollégák. Hát amikor operálok, akkor jellemzően fiatal szakorvos jelöltek segítenek nekem a műtétekben. Amikor ügyeletesek vagyunk, akkor van, hogy én segítek egy szakorvos előtt, meg én asszisztálok, tehát ezek folyamatos napi...
Tehát a napi rutinjuk része.
Az én napi rutinom része.
Ez arra lennék még kíváncsi, hogy azért onnan indultunk a legeslegelején, hogy ez egy nagyon megterhelő szakma, sokszor 0-24-es jelenlétet igényel. Mennyire kell fitnek lenni, és mit kell tenni ahhoz orvosként, hogy ezt a megterhelést bírja az ember?
Hát, hogyha fizikailag terhelhetőbb az ember, alkatilag olyan, meg szerencsé, meg tesz érte, akkor nyilván jobban bírja a terhelést.
Én úgy tudom, hogy fut, ugye?
Hát igen, én futok. Egy olyan körülbelül 30 éve futok, igen.
És ez azt jelenti, hogy minden nap? Tehát, hogy...
Hát, ha otthon ébredek, akkor én minden reggel elmegyek futni. Igen.
Hogy egy kicsit belássunk a kulisszák mögé, hogy azért itt nagyon komoly napi szintű feladatot lát el, ebbe hogy lehet beleilleszteni egy ilyen típusú munkavégzés mellett a sportot?
Hát ezt úgy, hogy nekem úgy alakult az életem, hogy viszonylag korán, hétköznapokon viszonylag korán kellek, és hajnalba elmegyek futni, és futok 5 kilométert a kutyámmal. Tehát ez a kutyámnak is, meg nekem is a napi rutinunk része.
Abba az irányba vinném a beszélgetést így zárásként, hogy ugye beszéltünk arról, hogy rengeteg minden fejlődött az elmúlt időszakban, elmúlt 5-10 évben pedig jelentősen technológiában, ami se a segítségükre van. Mit lát, mi várható a közeljövőben a traumatológiai ellátásban, milyen fejlődést vár, és milyen irányokat jelöl ki, akár vezetőként?
Hát most az, hogy milyen fejlődés várható a mi szűkebb értelembe vett szakmánkba globálisan, az egyik, ami egészen valószínű, hogy ezek, amit említettem, intraoperatív műtéteket segítő, műtéteket támogató, képalkotó diagnosztikák, ezek tovább fognak fejlődni, egyszerűbb lesz használni őket, és ha olcsóbbak lesznek, jobban elterjednek, nem csak nagy centrumokban állnak majd rendelkezésre. A másik, amiben én azt látom, hogy itt kopogtat az ajtón, az a felszívódó törésrögzítő implantátumok elterjedése. Azt kell tudni, hogy a fémrögzítő implantátumokat az esetek egy részében eltávolítjuk, tehát egy második műtétet jelent, ennek megvannak az indokai, hogy mikor szükséges és mikor nem. Jellemzően gyerekeknél kezdjük a gyerek sérültek ellátásával, a gyerek csonttörések kezelésével foglalkozó kollégák kezdeményezésére a felszívódó implantátumok használatát. Ugye itt két kérdés van, az egyik az, hogy nem teljesen tisztázott, hogy mechanikailag annyira terhelhetőek ezek az implantátumok, mint amennyi teherbírást a törésrögzítéshez és a törésgyógyuláshoz elvárunk egy implantátumtól. Jellemzően azért ezek az anyagok hozzák ezt az elvárást. A másik, ami az egész egészségügy fejlődésére vonatkozik, hogy globális kérdés, hogy mennyit vagyunk hajlandók költeni egészségügyre. Ezek az implantátumok drágák. Tehát amikor arról szól a beszélgetés, hogy jaj, a szegény gyereknek lesz egy második műtétje, mert majd ki kell venni a fémet, ez mind rendben van, de addig, amíg nem tudunk arra költeni társadalmi szinten, hogy minden gyereknek és aztán minden felnőttnek ilyen implantátumokat helyezzünk be a töréseibe, addig nyilván ez egy állandóan forrongó, nyitott kérdés lesz. És azért én mindig azt szoktam mondani, hogy ezek az egészségügyel kapcsolatos problémák egy átlag embert, addig, amíg ő egészséges és a családjában sincsen beteg ember, nem nagyon foglalkoztatnak. A probléma akkor kerül elő egy családon belül, amikor valamelyik családtagunk beteg. Akkor nőnek meg az elvárásaink. Addig inkább mindenki úgy gondolkodik, hogy erre a szektorra nem szeretne, hogyha megkérdezik, közpénzből annyit fordítani sem, amennyit most fordítanak. Tehát ez egy ilyen társadalmi kérdés.
Bodzai Tamással, a Semmelweis Traumatológia Klinikájának igazgatójával beszélgetett Kutasi Judit az elmúlt percekben. Ennyi fért bele már a hétvégi menetrendbe, most hírek következnek. További szép hétvégét kívánok, Somodi Evelint hallott.